Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Ha valaki Magyarországról szeretne kiutazni a németországi labdarúgó világbajnokságra, akkor ezt megteheti autóval vagy repülővel is. Berlinbe, illetőleg Kölnbe is el tud még jutni repülőgéppel, de Stuttgartba is van fapados légitársaság. Bár hozzá kell tegyem, hogy autóval lehet, hogy célszerűbb, ugyan a benzin az néha még drágább is, mint a repülőjegy, az illetéket nem számítva. Ugyanakkor könnyebben tud mozogni, és bizony szállást találni magukban a városokban meglehetősen nehéz, ahhoz egy kicsit kijebb kell menni, ezt pedig autóval jóval egyszerűbben meg lehet oldani, főleg, hogyha még GPS is van a kocsiban, akkor azért majdnem biztos, hogy egy 5-6 órányi keresgélés után akad szállás, főleg, hogyha ketten utaznak, ha pedig négyen utaznak, vagy öten az autóba, akkor is azért meg lehet még oldani ezt, úgyhogy egyáltalán nem olyan elképzelhetetlen dolog közelről élvezni a németországi labdarúgó VB hangulatát, ami, mint említettem, már azért fantasztikus, mert a szuvenírárusok, a hihetetlen mennyiségű labdarúgással foglalkozó plakát, az üzletek, amelyeknek a kirakatai mind-mind a fociról szólnak, ez tényleg elképesztően látványos és érdekes, és hát maguktól a szurkolóktól lesz érdekes az egész, mert a brazilokat, a szerbeket, az argentinokat, a paraguaiakat nézegeti, az állarcokat, az öltözéket, az elképesztően érdekes szurkolói ruhákat, egyendobokat, mindenféle zeneszerszámokat megcsodálni, ez tényleg káprázatos élmény. A péntek esti mérkőzésen, ugye Mexikó-Angolán, azt hiszem, hogy a mexikóiak igencsak összekapják majd magukat. Itt egyébként, amikor Mexikóban jártam, azt tapasztaltam, hogy tényleg hihetetlenül fontos számukra a futball, a labdarúgás, hogy hát nekünk annyira kellemes élmény nem fűződik Mexikóhoz, lásd a nagy vereséget, de utólag visszagondolva már az is egy szép dolog volt, hogy egyáltalán kijutottunk Mexikóba. Amikor nekem a leszálláshoz készülődött repülőgépen Mexikó város fölött, akkor már este volt, és kinéztem az ablakon, szinte beleborzongtam, mert csodálatos volt a vége láthatatlan fényáradat. Sokan azt mondják, hogy Mexikó fővárosa a legszennyezettebb város a világon, de ez akkor nem érződött, ugyanis tökéletesen lehetett látni a hatalmas metropoliszt. Az agglomerációval együtt 30 millióan élnek Mexikóvárosban, így népesség tekintetében a település lekörözi Tókiót, Shanghait, New Yorkot és Moszkvát. A várost még az aztékok alapították 1325-ben, ekkor Tenochtitlánnak hívták. A település eredetileg egy kis szigetre épült. Aztán ahogy nőtt a népesség, egyre fogyott a víz, részben a gátak feltöltések, részben pedig a fogyasztás miatt. Egy idő múlva minden vizet megittak és elfogyasztottak, úgyhogy a tó teljesen kiszáradt, így a mederbe is házakat építettek. Tenochtitlán később az azték háborúisten nevét kapta, őt ugye Mexitlinek hívták, így alakult ki a Mexikó név. 1521-ben a spanyol hódítók ugyan elkergették az indiánokat, de a település nagyon hamar újraélett, és máig megmaradt a terület legfontosabb városának. Mexikó város 2200 méter magasan fekszik, lényegében a már említett tó kiszáradt medrében és az ezt övező területeken. A város határában 5000 méter nagyobb hegyek magasodnak. A Popocatépetl-i vulkán például 5800 méter magas. Mexikó város lakóinak többsége mesztic, vagyis fehér indián keverék. Nagyon szegények, emiatt gyakoriak a lopások, rablások. A turistáknak nagyon kell vigyázniuk, mert még a táskát is levágják az idegenek válláról. Ha valakitől ellopják az értékeit, maximum a biztosítási papírok miatt érdemes a rendőrséget felkeresni, egyébként semmi értelme, még annyit sem foglalkoznak az ilyen esetekkel, mint nálunk Magyarországon. Már vigyázni kell a buszon, a piacokon, mégis lehet élvezni a nyüzsgő kavalkát a városban. Olyan a hangulat, mintha egy western film hősei lennénk. Gyönyörűek a spanyol stílusú villák, és itt van Latin Amerika legnagyobb székesegyháza, az 1500-as évek elején épített Metropa katedrális. A nevezetességek közé tartozik a Templo Mayor, ez egy ősi azték templom, ahol rengeteg embert áldoztak fel az isteneknek, főként fiatal lányokat. Érdemes még megnézni a város középpontjában a két legnagyobb sugárút találkozásánál az utolsó azték uralkodó szobrát. A történelem iránt érdeklődők felkereshetik fővárostól nem messze fekvő Teotihuacant. Az aztékok hite szerint itt születtek az istenek, az itteni piramis emlékeztete az egykori szertartásokra. Ha bárhova utaznak Mexikóvárosból, akkor mindig a drágább autóbuszokat válasszák. Ezek ugyanis légkondicionáltak, kényelmesek, és még üdítőt is kapnak az utasok. Az olcsó buszok ugyanakkor iszonyúan zsúfoltak. A mexikói konyha világhírű, érdemes egy elegánsabb étteremben megebédelni és megvacsorázni. Annyira szeretik az itteni ízeket a helyek, hogy nem véletlenül még a VB-re is külön szakácsot vittek. Nagyon sok étel készül csilivel, azért attól ne tartsanak, hogy minden iszonyúan csípős lesz, ugyanis több százféle csili van, van köztük kellemesen pikáns, és néha tényleg iszonyúan erős. Nemzeti étel a tortilla, a kicsi húspástétomos vajas ütemény. Ehhez legtöbbször babot esznek. A bab amúgy is szinte annyira fontos a mexikóiaknak, mint a kínaiaknak a rizs. Kedvelt itala jugosz, ez egy gyümölcslé, legtöbbször keverik a tekilával.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Japánban már nem tapasztaltam a futball iránti olyan hihetetlen rajongást, mint mondjuk Mexikóban, nem beszélve Brazíliáról, ahol, hogyha kinéz valaki a Copacabana egyik szállodájának ablakából, akkor azt látja, hogy éjjel 3 órakor ott fociznak a kivilágított pályán, de úgy játszanak, hogy komolyan mondom nem mertem beállni, pedig iszonyan izgultam, hogy egyszer tényleg kipróbáljam, hogy milyen focizni a Copacabanán, de nem volt egyetlen játékos se annyira szerencsétlen és ügyetlen, hogy megmerjem kockáztatni ott a leégést, úgyhogy komolyan mondom, szerintem Magyarországon vajnosságot nyernek egy ott hirtelen összeszedett csapattal. Az biztos, hogy Japánban igazából kevesebben fociznak jóval, nem annyira népszerű a sportág, de iszonyatosan precízen és nagyon-nagyon nagy erőfeszítésekkel játszanak. Akárcsak a munka, olyan a foci is Japánban, mindig pontosan kezdődik az edzés, miként reggel 6 órakor pontosan kezdődik a munkaidő is. Voltam Japánban egy járban, és mindenki felsorakozott egy tudaszó hallatán reggel, majd közösen elénekelték a vállalati himnuszt. Ezt a reggeli torna követte, amelyet az igazgató épp úgy elvégzett, mint a futószalag mellett dolgozó gyári munkás. Az újabb tudaszót követően mindenki futva, szaladva igyekezett elkezdeni munkáját. A kávézgató, cigizgető európaiaknak valószínűleg horror filmbe illő jelenet az, ahogy a japánok dolgoznak. Még az illemhelyre is alig mennek el, nehogy időt veszítsenek. Az ebédszünet nagyon jól szervezett, mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra. A hivatalos munkaidő lejárta után még mindenki ott maradt, hogy a vállalat javára dolgozzanak egy kicsit. Minél magasabban van valaki a hierarchiában, annál több ingyenes plusz munkát vállal. Ott jártunk, ott felfigyeltünk egy munkásra, aki már 3. napja az egyik osztályvezető irodája előtt áldogált, pedig mindhárom nap különböző időpontban mentünk arra. Mint kiderült, az illető hibázott, és emiatt el akarták bocsátani. A derék japán munkás ezt követően napokig állt főnökének szobája előtt, hogy előbb-utóbb az osztályvezető úr megszólítsa őt, és akkor bocsánatát kérhesse, és persze azt, hogy ne bocsássák el. Japánban ugyanis az emberek többsége egész életében ugyanazon a munkahelyen dolgozik, helyesebben ugyanannál a cégnél, mert a munkavégzés helyszínét azért váltogatni szokták. Ha valakit elbocsátanak, alig tud legközelebb megfelelő állni, egész életén át magán visel ezt a szörnyű bélyeget. Persze cserébe a vállalat is családtagként kezeli a dolgozóit. A fizetések magasak, ha pedig valaki nyugdíjba megy és problémái vannak, akkor a cég mondjuk habozás nélkül kifizeti az egykori dolgozó számláit, vagy nagyobb összeget utal a bankszámlájára. Mivel a japánok nagyon-nagyon kemény munkatempóban dolgoznak, ezért kötelező elmenniük egy hónap szabadságra évente. Ilyenkor szívesen turistáskodnak. A fizetésüket máskor nem nagyon tudják elkölteni, úgyhogy ilyenkor szórják a pénzt és mindennek örülnek, ezért mondják, hogy a japánok ideális turisták. Hétköznaponként szívesen felkeresik a vendéglőket, bárokat, gésákat. Gyakran láthatunk Tokió utcáin olyan jelenetet, hogy az illető, a kedves vendég egy taxiba kerül, mégpedig úgy, hogy betámogatják, hogy aztán így hazakerüljön, mert az illető annyira jól érezte magát a bárban, hogy csak így tudta kipihenni magát. A nagy, kemény munkavégzést követően, hogy istentelenül leitta magát. Persze mindezek elsősorban a japán férfiakra érvényesek, a nők ugyanis általában otthon vannak, a gyerekre vigyáznak, és kisköntössel várják férjülukat, szaladva viszik ki elé az otthonkát, mihelyt a házúra hazaérkezett. Sőt, a férfiak már előtte a kocsiból telefonálnak, hogy nem sokára megérkeznek, mindenki készüljön a családfő fogadására. Manapság már dolgozó nők, de sokak szerint komoly pozíciót a hölgyek nem igazán tölthetnek be.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Megnyílt az első hazai reptéri szálloda, főként tranzitutasokra számít a reptértől 5 percnyire vecsésen megnyílt Stáció Airport Hotel. A szálloda az első olyan Magyarországon, amely kifejezetten a légiutasokat, vagyis a vidéki magyar utazókat célozza meg, hogy ne kelljen esetleg hajnalban a rokonságnak feljönnie, felhozni az utazókat, hanem lehessen egy szállodában a reptér mellett is eltölteni az időt. A British Airways könnyebb és kevesebb csomagkezelési szabályokat vezet be utasai számára július 5-től. Ennek az a lényege, hogy minden utas egy normál méretű utazótáskát és egy aktatáskát, vagy esetleg laptopot vihet magával a fedélzetre. Vagyis elterülték a podgyászok súlyára vonatkozó megkötéseket, legalábbis ami a kézi podgyászt illeti. Mindenki akkora kézi podgyászt vihet magával, amekkorát saját maga segítség nélkül az ülés feletti csomagtérbe tud helyezni. Hát ez kétségtelen, hogy az igazán izmosak most előnyben vannak, mert könnyedén fel tudják majd tenni az ülés feletti kis csomagtérbe a csomagjukat, de a hölgyeknek is gyakorolniuk kell, hogyha fel akarják vinni majd a fedélzetre a podgyászt. Július 1-től véglegesen megszűnik a magyar turisták vízumkötelezettsége Macedóniába. Az érvényes útlevéllel átutazás vagy turizmus céljából beutazni kívánók 90 napig, maximum 90 napig tartózkodhatnak vízummentesen az ország területén. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!